Foglaljunk helyet, és a 390. dicséretünket lapozzuk fel. A 390. dicséretünket, erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Énekeljük el mind a 4 versével ezt a szép reformáció korabeli éneket.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Krónika második könyvéből olvassuk. A Krónika második könyvének 34. részéből, az első 8 versből. A Krónika második könyvének 34. részében az első 8 vers így szól hozzánk. 8 esztendős vala Jósiás, mikor uralkodni kezdett volt, és uralkodott 31 esztendeig Jeruzsálemben. És jó dolgot cselekedék az Úr előtt, és jára az ő atyának, Dávidnak útjain, és nem hajolt el sem jobbra, sem balra. Mert az ő királyságának 8. esztendejében, mikor még gyermek volna, kezdé keresni az ő atyának, Dávidnak Istenét. 12. esztendejében pedig Júdát és Jeruzsálemet kezdé megtisztítani a magaslatoktól, aseráktól, bálványoktól és öntött képektől. Leronták ő előtte a baálok oltárait, és az azokon lévő szobrokat lehányatá. Az aserákat is a bálványokkal és öntött képekkel egyetemben szétrombolá, és apróra töreté, és elhinteté azoknak temetőhelyén, kik azoknak áldoztak vala. A papok csontjait is megégeté azoknak oltárain, és megtisztítá Júdát és Jeruzsálemet. Így cselekedék Manassénak, Efraimnak és Simeonnak városaiban is, mind Naftaliig, azoknak pusztáiban, körös körül. Lehányatai azért az oltárokat, az aserákat és bálványokat összetördelé, mind porrá, és minden naposzlopot elpusztított Izrael egész földjén, azután visszatért Jeruzsálembe. Királyságának 18. esztendejében pedig, minek utána a földet és a házat megtisztítá, elküldé Sáfánt, az Asália fiát és Maaséját, a város elöljáróját, és Joát, a Joákház fiát, az emlékírót, hogy kijavíttatnák az Úrnak, az ő Istenének házát. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát közöttünk. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged magasztalunk és téged dicsőítünk. Köszönjük te néked, hogy te vagy a világnak a világosság, aki ránk ragyogsz ezen a mostani alkalmunkon is. Köszönjük néked, hogyha odakint az időjárás borongós is, azért itt közöttünk mégis ragyoghat a fény, a lelki világosság, aki te magad vagy. Köszönjük néked, hogy ígéd által ragyogtatod föl világosságodat, és köszönjük, hogy ez a világosság az, ami a szívünknek, lelkünknek sötétségét is szétoszlatja. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki bennünket ragyogó arcú, ragyogó életű emberekké tudsz tenni, hogy tovább sugározzuk mi is a te világosságodat más emberek felé, ahogy Mózes is tovább sugározta, amikor lejött a veled való találkozás után a hegyről. Kérünk téged, Urunk, hogy szívünk sötétségét oszlasd szét, és tégy bennünket a te világosságodat, a te szeretetedet, békességedet, türelmedet, jóságodat, alázatodat, igazságodat tovább sugárzó emberekké. Köszönjük néked, hogy lelked által ma is ezen munkálkodsz, ezen az Isten tiszteleten. Kérünk segíts, hogy engedjük ezt a munkádat. Hadd esedezzünk azért, hogy ragyogtasd reánk személyesen, külön-külön orcádnak világosságát. És ne engedd, hogy sötétségben maradjon a szívünk, a lelkünk, az értelmünk, érzelmünk, világunk, akaratunk, lelkiismeretünk, fantáziánk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne sötét emberekként járjunk, eljünk ebben a világban, akik a bűnnek, a sátánnak, vagy démoni sötétségét sugározzuk magunk körül. Kérünk téged, Urunk, tégy bennünket, téged dicsőítő, téged továbbadó emberek ki ezen a mai alkalmunkon is. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, és feltekinthetünk te reád az örökké való világosságra, a fényes hajnali csillagra. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetésre készülve az 512. énekünknek az 5. versét. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság.
Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság.
Isten tiszteletünk alapigéjét az Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 50. részéből az 5. verstől a 7. versig. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyen nem vallok. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, nemzeti ünnepünk kapcsán nézhettük a televízióban azokat a döbbenetes képsorokat, amikor a magyar rendőrség nyilván parancsnokainak utasítására valami gátlástalan brutalitással fűszerezve rárontott a demokratikus jogaikkal élő tüntetőkre. Tette ezt egy hazug diktátornak a védelmében. Láthattuk azt, hogy az anonimitásba rejtőzött fekete ruhás alakok sorfala előtt mégis újra meg újra felsorakoztak a fegyvertelen civil polgárok, és a könnygáz, a gumilövedékek és vasbotok ellenére újra meg újra felsorakoztak. Elűzték őket, s majd visszaszivárogtak, s újra ott álltak. Megvallom, hogy csodáltam ezeknek a honfitársainknak a kitartását és bátorságát. De náluknál is jobban csodálom a reformátorokat. Az ő személyükben ugyanis még keményebb, bátrabb, kitartó fickók állnak a lelki szemeink előtt. Ha olyan emberekre gondolunk most vissza, mint Luther, Calvin, Zwingli, hogy csak a külföldieket említsük, de hát említsük a magyarokat is, Szegedi Kis Istvánt, Dévai Bíró Mátyást, Sztárai Mihályt, vagy a nagy építő reformátorokat, bibliafordító Károli Gáspárt, vagy a Zsoltárok lefordítóját, Szenci Molnár Albertet. Nos, egyikük sem volt valami meghunyászkodó és puha, vagy épp gyáva alak. Bár fizikailag legtöbbjük törékeny ember volt, de lelki értelemben mégis határozottak, bátrak, erősek voltak mindnyájan. Bizonyára más vonásaik is voltak ezeknek az embereknek, de én most különösképpen is ezt a vonásukat szeretném előttetek kiemelni. Miért fontos meglátni, hogy ezek az emberek ilyen bátrak voltak, és egyáltalán miért fontos a bátorság? Testvérek, azért fontos látnunk ezeknek az embereknek a bátorságát, és azért fontos megértenünk egyáltalán, hogy a mai időkben is a bátorság egy fontos dolog, mert ma is pontosan ugyanilyen időket élünk, amikor bizony határozott, bátor, ellenálló lelkületű hívő emberekre van szükség. Ilyen lelkület nélkül nem sokra megyünk a mai világban. Nyilván más vonásokra is szükségünk van. A bátorság, az erő, a határozottság, a kitartás mellett, de azokról most direkt nem kívánok beszélni. Most maradjunk csak ennél, testvérek, hogy bátorság, kitartás, erő. Az hívő ember a mai világban, hogy tudjátok, és mindnyájan tapasztaljuk is, egy hatalmas ateista tábor alá szemben. Akik agresszíven, durván, alattomosan, folyamatosan támadják a keresztényeket, a kereszténységet, a Bibliát, Jézus Krisztust, az evangéliumot, általában az egyházat, az Isten népét. Nem kell ezt külön ecsetelni, azt hiszem. Azon az oldalon, az ellenfél oldalán felvonul egy másik haderő is, ami sokkal a kétszínűbb, sunyibb, mert támadása közben nem által a Bibliára hivatkozni. De ugyancsak durván támadja ő is a bibliai igazságokat. Több száz éve teszi ezt, meghamisítja, kicsavarja, átértelmezi őket. Itt elég, ha csak utalok a protestáns liberális teológiára, vagy éppen a római katolicizmusra. Újabban aztán csatlakozik ez a kereszténység elleni táborhoz a régi magyar őspogányság számos képviselője is. Sokan közülük sajnos ott voltak a Kossuth téren is. Mindenféle tátosok, meg egyéb figurák, akik Jézusban, illetve az ő tanításaiban a magyaroktól totálisan idegen vallást látnak, és minden erővel küzdenek ellene, nyíltan vagy éppen hamisan. Tehát most így hirtelen megneveztem ezeket a Krisztus ellenes, Biblia ellenes, ige ellenes erőket, akik nem kevés munícióval rendelkeznek, és bizony erőteljesen támadják a Krisztust, a Krisztus népét, az egyházat, a Bibliát, bibliai igazságokat, az evangéliumot. És ha Biblia felől nézzük, testvéreim, a mi ellenfeleinket, akkor azt kell látnunk, hogy tulajdonképpen mögöttük áll egy sötét hatalom. Egy sötét hatalom, tudnélik, a sátánnak a hatalma, és a démonainak a hatalma. Egy láthatatlan háttere van ennek a mi ellenfeleinknek. Egy láthatatlan háttere. Azt mondja Pál apostol, amikor a hívő emberek világban való tusakodásáról és harcáról beszél az Efézusi levélben, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Nem az ős magyar tátosokkal, a liberális protestáns teológusokkal, még csak nem is a római katolikus teológusokkal, nem is elsősorban az ateista filozófusokkal vagy emberekkel van nekünk a tusakodásunk. Nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Hanem, azt mondja az apostol, fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Azért vegyétek fel az Isten minden fegyverét, mondja az apostol, és felsorolja a lelki fegyverzetet, amiben a hívőknek élniük kell. Testvéreit, a világ fejedelme, ahogy énekeltük itt Luther énekébe. A világ fejedelme itt ebben az énekben nem Istent jelenti, hanem a sátánt. A világ fejedelme, a sátán, aki lázad Isten ellen, és az Istennek minden dolga, az egyház, a Biblia, a Krisztus evangéliuma, a Biblia igazsága, minden ellen lázad, és mindezt el akarja söpörni. Ki akarja iktatni ebből a világból, testvérek? Nos, ezzel a alattomos, dühös emberekkel, de inkább a mögöttük meghúzódó sötét erőkkel és láthatatlan légiókkal szemben ott állunk mi. Hívő emberek. Jézus Krisztus szerető, ő benne bízó, az ő igéjét komolyan vevő emberek. Hát ez olyan a helyzet, ugye, mint az egri csillagokból, hogy van egy kis váracska, ugye, ott egy kis magyar váracska, és körbeveszi egy több százezres túlerő, török pogány túlerő. Hát mire mennek azok ottan? Hát mégis mentek valamire, mert az Isten velük volt. És nem utolsó sorban azért, mert Dobó István, a vár kapitánya azt mondta, hogy aki gyáva, az azelőtt menjen, emielőtt a törökök körbezárják a várat. Mert inkább kevesebb oroszlán legyen, mint sok nyúl, ugye? Nagyon jól tudta, hogy a gyávát mindig demoralizálják, a bátrakat is. Menjenek el inkább minden. Aki itt marad, és kész arra, hogy meghalljon a népért, a hazáért, az igazságért, az maradjon itt. Testvérek, Krisztus ugyanezt mondja az ő népének. És tudjátok, hogy nevezik a Krisztus népét a teológiában? Milícia Christi. Krisztus hadserege. Krisztus hadseregében, testvérek, nincs szükség gyáva emberekre. Puhány, meghunyászkodó, ellenállásra képtelen, óvatoskodó, visszahúzódó, esetleg fegyvertelen emberekre. Nincs szükség. Mégis, testvérek, hány ilyen hívő emberből áll mégis össze a milícia Christi, Krisztus hadserege? Hányszor vagyunk ilyenek, testvérek? Mi magunk is, hogy nincs bátorságunk, nincs erőnk, hogy egy adott élethelyzetbe kiálljunk a Biblia mellett, a Biblia igazsága mellett, Jézus Krisztus mellett, és letegyük bátran a voksot. Mert mi magunk is ilyenek vagyunk, testvérek. Hát a Krisztus hadserege, testvérek, A földön harcoló egyház egy másik teológiai kifejezés ez. A földön harcoló egyház. Az eklézia militáns. Az ilyen emberekből álljon. Olyan emberekből álljon, testvérek, akik meghátrálnak, meg képtelenek vállalni a keményebb konfliktusokat a munkahelyen, a családban, a szomszédságukkal, vagy munkatársaikkal, vagy lelkésztársaikkal szemben. Olyan emberekből álljon a Krisztus népe, testvérek, akik féltik magukat, az anyagi kiváltságaikat, az előnyeiket, a karrierjüket. Olyan emberekből álljon, akik harc helyett tárgyalásokat kezdenek, és valami hamis békesség érdekében, meg az álszeretet nevébe istentelen kompromisszumokat kötnek. Olyan emberekből álljon a Krisztus népe, akiken semmi nyoma nem látszik a lelki fegyverzetnek. Hát ilyenekből álljon, testvérek. Hát nem állhat ilyenekből. Nem állhat ilyenekből. Krisztus maga azt mondja, hogy nem állhat ilyenekből. Jézus Krisztus testvéreim megmondta ugyan előre, hogy az ő népén a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Az egyházon, Isten igazságain, hála neki, nem vehetnek diadalmat, nem győzhetik le a pokol erői sem, megmondta Jézus előre. De ez nem jelenti azt, hogy akkor a hívő emberek, a Jézus Krisztus tanítványai, követői, szerelmesei, azok fogják magukat, és akkor ilyen bátortalan, gyáva, meghunyászkodó, kompromisszumokat keresgélő, fegyvertelenül lézengő harcosokhoz legyenek hasonlók. Gondoljátok meg, hogy Jézus Krisztus hogy készített föl bennünket arra, hogy nekünk bizony ebben a világban támadásokat kell elszenvednünk, ha hívők vagyunk, ha az övéi vagyunk. A Zsidókhoz írt levélben olvassátok, gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől. Amit ő elszenvedett támadást, mi is elszenvedjük az ő gyermekei, mert nem lehet nagyobb a vezérnél a harcos. Nem lehet különb, ugyanabban, amiben az részesül, részesülünk mi is. És Jézus hogy készített föl bennünket, testvérek, arra, hogy aki őt követi, az háborúságot szenved majd az igazságért. Igaz, azt is hozzátette, hogy boldogok vagytok, ha háborúságot szenvedtek az igazságért. És boldogok vagytok, ha szidalmaznak, háborgatnak, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek éretten, mert így háborgatták a prófétákat is, kik előttetek voltak. Boldogok vagyunk, igen, de miközben vagyunk boldogok? Aközben, hogy háborgatnak, szidalmaznak, és minden gonosz hazugságot, ártalmas hazugságot terjesztenek mi rólunk. Krisztus tanítványának lenni, testvérek, ebben a világban azt jelenti, hogy állandó pergőtűz alatt lenni, mint hívő ember a gondolataink miatt, az eszméink miatt, az ideáljaink miatt, a Krisztus miatt, az evangélium miatt, Isten igazságai miatt, a cselekedeteink miatt, amiket igyekszünk ehhez hozzáigazítani, ezek miatt állandó tűz alatt lenni. Lehet, hogy nyílt ez a tűz, lehet, hogy kicsit néha szünetel, van, amikor felerősödik valaki ellen, változó támadás, intenzitása, de átéljük, testvérek. Krisztusnak, tanítványának lenni azt jelenti, hogy támadás alatt lenni. Megtörtént ez már másokkal is ugye előttünk. Hát ha visszamegyünk a Bibliába, látjuk, hogy az újszövetségi egyházban Pál és Barnabás miben részesült például Ikóniumban. Amikor a pogányok és a zsidók az ő főembereikkel együtt támadást indítottak, hogy bosszúsággal illessék és megkövezzék őket. Olvassuk az írásban. Pedig mit csináltak? Semmit nem csináltak, csak kiálltak az emberek el, és elkezdték mondani, zsidó, a názáreti Jézus, a megígért messiás, higgyetek ő benne. Pogányok, nincs Jézusnál nagyobb fejedelem, nincs Jézusnál nagyobb Isten, higgyetek ő benne. Ennyi volt a bűnük. A zsidók és pogányok az ő főembereikkel együtt támadást indítottak, hogy bosszúsággal illessék és megkövezzék őket. Testvérek, hát így vagyunk, hogy ha Jézuséi vagyunk, akkor bizony éles és kemény támadásokban lesz részünk ebbe a világba. Sőt, van olyan is, hogy nekünk kell megtámadni az ellenséget. Nem csak olyan van, hogy minket támad meg az ellenség, és ezért van szükség bátorságra, hanem arról is szükség van, hogy nekünk kell megtámadni az ellenfelet. Nem csak mindig defenzív a hadsereg mozgása, tehát visszahúzódó, óvatoskodó, hanem valamikor offenzívába kell átmennie. Krisztus van, amikor harcba vezényli az ő népét. Harcba vezényelte, testvérek, az apostolokat. Menjetek ki, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez egy lelki harc, amire Jézus kiküldi a tanítványait. Ne várjátok meg, hogy majd titeket megtámad. Ti menjetek ki, és kezdjétek hirdetni az evangéliumot. Az apostolok elmentek. Pál apostolt vesszük itt ugye vasárnapról vasárnapra. Itt egy lelki csata folyik Aténbe, testvérek, a pogányságot támadja meg az apostol az ige fegyverével, az ige megint Luther éneke, ugye? Az ige kőszálként megáll. Ez a mi fegyverünk, a léleknek a kardja, az ige, ezt mondta az apostol. És írja is aztán a második korintusi levélbe, hogy a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, nem karddal, meg nyillal, meg gépfegyverrel, meg gumibottal, meg vastbotokkal hadakozunk, hanem erősek az Isten kezében, erősségek lerontására. Lerontva okoskodásokat, és minden magaslatot, mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foggyulejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Szellemi magaslatok, ideológiai magaslatok ellen tört a kereszténység, testvérek. Ugyanezt tették Kálvinék is, vagy a magyar reformátorok is, testvérek. Ne felejtsük el, okoskodások, és minden Isten ismerete ellen emeltetett erődítmény, szellemi erődítmény, szellemi magaslat ellen indítottak támadást, amikor elkezdték a Bibliának a tiszta igéit mondani. És a reformációkor ezt se felejtsük el soha. Nem valami világi ideológia ellen harcoltak, hanem a római katolikus egyház tévtanításai ellen, akik meghamisították a Bibliát, testvérek. Ezzel leharcoltak. Mert nem tűrhetik a Krisztus gyermekei, hogy ha valahol a Bibliát, az evangéliumot, Jézus Krisztus szemét meghamisítják, akkor ott hallgassanak. Maga Krisztus küldi harcba ilyenkor az ő igazi gyermekeit. Szeretettel, alázattal, de határozottan meg kellett mondják, hogy ez nem így van. Tévúton jártok, és másokat is félrevezettek. Ezek voltak a reformátorok. És ma is kiküld bennünket, testvérek, az Úr Jézus Krisztus. Kiküldi az ő hadseregét, a milícia Krisztit. És azt akarja, hogy harcoljon ő érte, és az evangéliumért ebbe a világba. Akkor persze valaki megkérdezi, hogy Krisztus csatatérré változtatja a világot? Igen, testvérek. Lelki értelemben csatatérré változtatja. Mit mondott az Úr Jézus? Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy fegyvert. Fegyvert. Ugye sokan nem is gondolnak ilyenekre, mert nem olvassák a Bibliáikat, vagy nem tűnik föl nekik ez a bibliai tanítás. Jézus azt mondja, fegyvert hozott. Mostantól fogva öten lesznek egyházban, akik meghasonlanak. 3-2 ellen és 2-3 ellen. Apa a fia ellen, fia az apa ellen. És sorolja a családi viszonyokat először. Testvérek, Krisztus ebben a hol defenzív, hol offenzív csatában bátor embereket igényel. Erős embereket, kemény embereket, oroszlán szívű embereket. Olyanokat, mint volt Jonatán vagy Dávid. Olyan embereket, mint volt Calvin, Luther, Wesley vagy Whitfield, hogy a más vallásuk közül is mondjunk, Spurgeon, vagy Szegedi Kis Istvánt, vagy Sztárai Mihályt, akik a legdurvább ellenségeskedés közben a legmélyebb lelki és testi gyötrelmek között is kitartottak az írás mellett. A Krisztus mellett, az evangélium mellett, és bátran képviselték azt. Mert tudták, hogy mi nem vagyunk a meghátrálásnak az emberei, ahogy mondta Pál apostol a zsidókhoz írt levélbe. Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Hova jut, testvérek, az egyház, hogyha a tagjai elgyávulnak? Kérdezzük meg. Hova jut az egyház, ha a tagjai, a Krisztus nép a tagjain gyáva, tityitotyi, tunya, henye emberekké válnak, testvérek? Hova jut az egyház? Az egyház, testvérek, oda jut, hogy először is elvilágiasodik. Mert nem bírja azt a támadást, ami azt a szellemi nyomást, azt a lelki nyomást, ami ránehezedik, és lépésről lépésre alkalmazkodik az ellenségeinek az elvárásához. Nincs bátorsága kiállni és azt mondani, hogy nem. Hát igen, így is lehet érteni, úgy is lehet kenni, elkezdi össze-vissza kenceficézni a dolgokat. És végül elvilágiasodik. Végül már olyan lesz már majdnem, mint a világ, testvérek. elvilágiasodik. Kezdi ő is azokat mondogatni, amit ugye a világban lehet hallani. Az igazság relatív. Hát nem lehet itt tudni, hogy kinek van igaza. Így is lehet érteni, úgy is lehet érteni. Ez is igaz, az is igaza van itt a pápának is, meg Luthernek is, meg mindenkinek, meg hogy tulajdonképpen kinek van igaza, nem is lehet igazából tudni. A legjobb a békességből összefogunk. Mert nincs ilyen, hogy igazság, hogy el lehessen dönteni, hogy most valami fehér vagy fekete, jó vagy rossz, igaz vagy hamis, férfi vagy nő. Nem lehet eldönteni ezeket a dolgokat. Aztán testvérek, megjelenik az egyházba, máshogy is a világ, megjelenik az erkölcsi dolgokba. Hívő emberek válnak el, élnek istentelen módon együtt házasságokba, nevelik a gyerekeiket istentelen módon, istentelen dolgokra, semmi a kegyességnek nyoma sincs a családi életükbe, a beszédjükbe megint csak éppen, hogy csak nem lehet látni semmit abból, hogy ők keresztjének volnának. Hát testvérek, az egyház, ha gyenge emberekből áll, szépen lassan lehanyatlik, tönkre megy. Feloldódik valahogy a társadalomba. Nem ezt látjátok, ha körülnéztek? Mert én ezt látom. A mi református egyházunk testvérek így évről évre így megy lefele. A tagjai fogynak el, mert a templomba nem megy el már a nép. Nem mennek el, a reformátusok sem mennek el, mert minek? Ugyanaz halljuk ott is, mint ami, ugyanaz van ott is, mint ami kívül. És igazuk van, testvérek. Sokszor teljesen igazuk van. A templomban mit hallunk? Történelemórát tartunk, pszichológiai előadáson vagyunk. Ilyen megfoghatatlan prédikációkat hallunk Jézus szeretetéről, amiből ugye elmerülünk, aztán utána szépen hazamegyünk. Nem történik semmi. Sokszor hazugságokkal traktálják a lelkésztársaim is az embereket. Nem igaz azok a dolgok, amiket elmondanak az írás alapján, el kellene utasítani. És így tovább, és így tovább. Hát ide jut az egyház. És még egyre lejjebb fog menni az egyház, a milyen kis testvérek. Hogyha a tagjai ilyen gyáva, meghunyászkodó, visszahúzódó, kompromisszumkész, meg ilyen emberekké válnak. És kérdezzük meg még azt is, hogy hova jut a világ, ha a keresztjének ilyenné lesznek testvérek. Itt van körülöttünk egy világ, ahol egy csomó hitetlen, meg ilyen, meg olyan ember van, liberális, meg MSZP-s, meg ős magyar, meg táltos hívő, meg mit tudom én, milyen keleti vallás követője. Hova jut ez a világ, testvérek? Hogyha a keresztjének ilyen gyáva emberek lesznek. Oda, testvérek, hogy a világra egyre nagyobb lelki sötétség borul. Egyre nagyobb lelki sötétség borul, mert az egyháznak kellene ebben a nagy sötétségben egy kis világosságot sugároznia, ugye? De hát, ha egyszer gyáva emberekből áll, akik nem merik megszólaltatni az Isten igéjét, nem merik vállalni az életükkel, a szavaikkal, ami megíratott nekik a Bibliába, akkor szépen ez a világosság úgy elhal, úgy kihal. És a világ a sötétségbe, a lelki sötétségbe borul. A romlás erői, a démoni, sátáni elők előre törnek, és hatványozottan végzik a maguk lélekölő, pusztító munkájukat, például a médiába vagy más eszközök által is. És az emberek, mert még vannak ott a világban olyan emberek, akik tán csak keresnék az Istent, de hiába mennek el a templomba, hogy esetleg ottan valamit majd mondanak nekik, mert mással nem szembesülnek, mint a lelkésznek az öndicsőítésével. Vagy nem tudom én milyen tudományos, érthetetlen előadásával, aminek a hétköznapi élethez abszolút semmi köze nincsen. Vagy más egyéb dolgokkal fárasztják őket, de az Istenhez nem mutatják meg az utat nekik. Nem mondják, hogy Jézus Krisztusban higgyetek, mert aki benne hisz, az hisz az Istenbe igazán. Őt kövessétek, mert nem lehet máshogy az Istent követni. Hogy van kegyelem a bűneitekre, hogy megnyugodjatok ezáltal, és új életet kezdhessetek a Krisztusért, aki meghalt ezért, hogy legyen kegyelem és bűnbocsánat. Nem mondják el nekik, testvérek. A világra pedig a sötétség borul. Egyre inkább érzitek. Halljátok. Látjátok, ugye, magatok közül, körül. Egyre tapinthatóbb a sötétség, ahogy a lelki, a szellemi sötétség, testvérek. Ha az egyház megszólalna, testvérek, az lenne ma is, mint ami volt a reformáció idején. Amikor megszólaltak, testvérek, ezek az emberek, ez a Luther, meg a többiek, meg a magyarok, a lelki sötétség, ami akkor ráborult Európára, Nagyon szépen ment az egyháznak, de olyan lelki sötétség volt, hogy meg lehetett fogni. Akkor aztán, mint egy vakító fény csóva vágott bele abba a nagy lelki sötétségbe az ige hangja. Egyedül Krisztus, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül úgy, ahogy a Szentírás mondja. És egyedül Isten dicsőségére élünk. Szétvágta a sötétséget a reformátoroknak az ige hirdetése testvérek Németországba, Svájcba, Hollandiába, Skóciába, aztán Amerikába, Magyarországon. Ragyogott az ige testvérek, és az emberek kezdtek odafordulni megint az Istenhez. Szűnt a lelki sötétség, az erkölcsi nyomorúság, elesettség. Fölszabadultak az emberek. Ide jut a világ, ha bátrak a keresztjének. Ha még az életüket is tényleg készek kockára tenni. Hitvest, életet, gyermeket elvehetik. De mit érez ő nekik, mert milyen a menny örökre? Kedves testvérek, hát magunkhoz visszatérve egy pillanatra, honnan meríthetünk akkor mi erőt? Mert hát az elején mondtam, hogy mi sokszor pontosan olyanok vagyunk, hogy ilyen gyávák, meghunyászkodók, háttérbe húzódó, kompromisszumokat kötő emberek. Hát honnan nyernénk mi erőt? Honnan nyertek erőt a reformátorok? Hát magától, az Úrtól, testvérek. Az Úrtól nyertek erőt. Ők nem úgy születtek, hogy ilyen bátrak voltak. Ez nem az ő emberi természetükből fakad, hogy ilyen erősek voltak, meg kitartók, meg... Ezek az emberek, testvérek, ugyanolyan gyenge emberek voltak, mint mi maguk, bármelyikünk. Féltek a mágiától. Féltek az inkvizíciótól. Bennük volt ez, de mégis az Úrhoz mentek a gyávaságukkal, az erőtlenségükkel, és az Úr hatalmasan megerősítette őket a maguk gyengeségében. Ugyanazt tette velük az Úr, testvérek, mint sok bibliai emberrel. Jeremiás próféta, akinek még a miénknél is sötétebb lelki korban kellett élnie, átélte ezt, hogy az Úr megerősíti őt még a szolgálatának az elején. Elmondja neki, hogy ne félj, én veled vagyok. És én egy megerősített ércfallá és bástyává teszlek a nép ellen, hogy harcolnak ugyan ellened, rád rohannak majd, de nem bírnak veled. Mert én veled leszek, és megerősítelek téged, mondja. És meg is erősítette, testvérek, ezt az embert, aki azt mondja, hogy kimentem az utcára, és kerestem egy hívő embert, és egyet se találtam. Hát, testvérek, Pál apostol is ezt írja nekünk, a római levélben, hogy az Úr az, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom, Jézus Krisztus hirdetése által. Az evangélium által, Jézus Krisztus hirdetése által az Úr megerősíti az övéit, testvérek. Adja az ő lelkét az övéinek. És mit mond az ő lelkéről? Hogy az az erőnek a lelke, nem a félelemnek a lelke, az erőnek a lelke, aki erőt önt az Úr gyermekeibe. A Zsoltárok könyvében olvassuk a hitvallást, hogy a szegények kívánságát meghallgatod, ó Uram, és megerősíted a szívüket. Testvérek, ha mi szegény, gyenge, nyomorult emberekként fordulunk az Úr Jézus Krisztushoz, és kérjük, hogy erősítse meg minket lelkileg, arra, hogy tudjuk vállalni őt és az ő igazságait, elviszintem meg az élet gyakorlati dolgaiban is, akkor ő megerősít erre bennünket. Krisztus az ő hadseregének a tagjaiba újra meg újra erőt önt. Pál apostol mondja a második Timóteusi levélben, hogy az Úr mellettem állt és megerősített engem. Emberek nem álltak mellettem. Még hívők se álltak oda mellé, amikor a pere volt a római hatóságok előtt. Még hívők se álltak oda mellé. Ember nem állott mellettem, de az Úr mellettem állott és megerősített engem. Aki engem megerősít, a Krisztus az. Így van, testvérek, ma is. Gyengék vagyunk, ismerjük el gyengeségünket, és forduljunk imádságba mindjárt Jézus Krisztushoz. Uram, ma is erősíts meg, holnap is, hogy én bátor gyermeked legyek, egy kemény ember, hogy az arcom olyan legyen, mint a kova, ahogy Ézsaiás próféta mondta. Olyan legyen, mint a kova. Fordítva egyet ezen a dolgon, nem csak Isten erősíti meg a hívőket, testvérek, hanem a hívőknek is meg kell erősíteni saját magukat. Azt mondja az írásban például Dávidról a lélek, hogy Dávid megerősítette az ő kezét az Úrban. Megerősítette az ő kezét az Úrban. Üldözte őt mindenki. Még akkor történt ez, amikor Dávid már királlyá volt kenve, de Saul és az egész udvar mindenki ellene volt, és kezdték üldözni őt. Dávidnak pedig menekülnie kellett egy szál magába. Nem volt vele senki, mert még Jonatán a legjobb barátja sem mehetett vele, mert az meg Saulnak a fia volt, ugye a legnagyobb ellenségnek a fia, aki ugyan szerette Dávidot, tehát nem menekülhetett vele együtt. Dávid egyedül fut, és még nem áll mellette az a rabló banda, amelyik aztán később csatlakozott hozzá, ugye mindenféle üldözött elemek vették őt aztán körül. Egyedül van, és azt olvassuk, hogy de Dávid megerősítette az ő kezét az Úrban. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Dávid odafordult az Úrhoz, és azt mondta, hogy te, Uram, azt mondtad nekem, hogy én leszek a király, és hogy te velem leszel, és nem hagysz el engem. Köszönöm neked, hogy ez így igaz. Igaz ez. És amikor hálaadással vette az Isten ígéreteit, az Isten drága szavait, akkor megerősödött lelkileg. Ugyanez igaz, testvérek, Jeremiás prófétára is. Figyeljétek a 20. részben, hogy erősíti magát, azt mondja, mert hallom sokak rágalmazását, a minden felől való fenyegetést, jelentsétek fel, jelentsük fel. Mindazok, akik barátaim az én tántorodásomra figyelnek, mondván, talán megbotlik, és akkor megfoghatjuk, és bosszút állhatunk rajta. Ilyen helyzetben volt, de mit mond? De az Úr velem van, mint hatalmas hős. Azért elesnek kergetőim, nem bírnak velem, igen megszégyenülnek, mert nem okosan cselekszenek. Jeremiás visszaemlékszik arra, hogy mit mondott neki az elején az Úr. Az, hogy veled leszek. Ezt ez az ember megragadta. De az Úr velem van. Hálaadással ragadta meg. Testvérek, erősítsétek meg kezeiteket az Úrban. Erősítsük meg kezeinket az Úrban. Fogjuk meg azokat az ígéreteit hitáltal, amiket nekünk mondott. Ne félj, mert én veled vagyok. Megerősítelek téged. Nem bírnak veled. Hogy küzdködjenek veled, de nem fognak bírni veled. Mert én veled vagyok, hogy megsegítselek téged. Erősítsétek meg azzal a szíveteket, hogy hálaadással fogadjátok az Istennek ezeket a drága ígéreteit. Megköszönitek imádságba. És miközben ezt teszitek, megerősödik a lelketek. Végül, testvérek, oda érkezünk el, hogy az Ézsaiás könyvéből felolvasott igehelyen tulajdonképpen nem is csak Ézsaiás próféta beszél, hanem hogy elgondolkozunk rajta, testvérek, hogy ki is mondja ezeket a szavakat. Akkor azt találjuk, hogy ezeket Jézus mondta. Jézus mondja ezt itten, hogy hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köpködés előtt. És az Úristen megsegít engem, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, mint a kova. Jézus mondta ezt, testvérek. Ő volt az, aki oda tette magát, vállalta a szenvedést, a feszültséget, a fájdalmat, a konfliktust az Isten akaratának a teljesítéséért. Az Isten akaratának a teljesítéséért. Honnan volt erre neki ereje? Egyrészt magából, mert ő is Isten fia, de másrészt az Atyából. Ő is megerősítette magát az Atya ígéretei, az Atya szavai által. És tudta, hogy ő nem fog szégyent vallani, és nem is vallott szégyent. Megerősítette magát, és elvégezte a legnagyobb művet, amit valaki elvégezhet a Földön, a megváltás művét. A megváltás művét, testvérek, lelki erő, keménység, bátorság, kitartás nélkül nem lehetett volna elvégezni. Ha Jézus meghunyászkodik, háttérben sompolyog, nincs megváltás. És akkor nekünk nincs örök életünk, csak a kárhozatunk van. Nincs bűnbocsánat, marad a lelkiismeret furdalás örökre. A bűneinkért való kínlódás. Nincs kegyelem, nincs irgalom akkor a szegény fejünknek, akkor mehetünk oda, hova akarunk, testvérek. Ha Jézus ilyen gyáva lett volna, de nem volt ilyen gyáva, hanem olyanná tette orcáját, mint a kova. És elvégezte a megváltás művét, mert szeretett bennünket. Ne felejtsük el. Az Atyát is szerette, az Atyáért is elvégezte a megváltás művét, az Atyának ez volt az akarata, de minket is szeretett, téged is, meg engemet is. Azért keményítette meg magát, hogy nekünk az örök életet megszerezze. Elvegye rólunk a bűneinket, a bűnösségünket, a kárhozatunkat. El is vitte a kereszten ezt a dolgot. ezt a sötét terhetest végül levette rólunk, és nekünk megszerezte a kegyelmet, a bűnbocsánatot, mert szeretett minket. Gondoljunk erre, testvérek, amikor olvassuk ezt az igét, hogy hátamat odaadtam a verőknek, érettem. Jézus mondja, orcámat a szaggatóknak, igen, érettem, Úr Jézus. Hátra nem fordultál, igen, érettem. És orcádat nem takartad el a gyalázás és a köpések előtt, igen, Úr Jézus, érettem. Orcádat olyanná tetted, mint a kova, érettem. Hogy én ne kárhozzak el, hanem üdvösségem legyen. Szeretett minket, testvérek, ami Urunk azért tette ezt, és ez a hatalmas Jézus, aki így szeretett minket, föltámadt a halálból, és most szól hozzánk, és azt mondja nekünk, hogy ti is legyetek erősek és bátrak. Legyetek erősek és bátrak. Érettem az én igazságaimért, az én igéimért, az evangéliumért. Ti is odaadhatjátok most már, nem kell. Odaadhatjátok a hátatokat a verőknek. Orcátokat a köbdöső és elő, nem kell betakarnotok. Megerősítelek benneteket arra, hogy elhordozzátok ezt. Arcotokat olyanná teszem, mint a kova. Hogy képviseljetek engemet szavaitokkal, életetekkel, ott, ahova állítottalak és küldelek benneteket. Testvérek, tegyen bennünket az Úr Jézus Krisztus ilyen kemény, ellenálló, bátor emberi az ő kegyelme által. És óvjon meg minket a gyávaságtól. Tudjátok, mit mond a Jelenések könyve? Hogy az Isten országában nincs helye. Sokaknak nincs helye, de köztük van ez is. A gyáváknak nincs helye ott. A gyáváknak nincs helye. Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében, ahogy az írás mondja. Adja meg ezt mindnyájunknak az Úr, és minden hívő embernek ebben az országban, és ebben a világban is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy voltál olyan kemény és bátor és határozott, hogy elszenvedted az ostorcsapásokat, a szögeket, a legsúlyosabb igazságtalanságokat, a halál, a pokol kínjait. Köszönjük te néked, hogy mindezt azért tetted, mert szeretted az atyát, és végtelenül szerettél bennünket is, és elvetted a mi bűneinket, és azok büntetését is mi rólunk. Megváltottál bennünket. Köszönjük néked azt, hogy erős voltál a megváltásunkra. És köszönjük néked, hogy azt akarod most, mint feltámadott Úr, hogy mi is erősek legyünk a kitartásra. Segíts, hogy kitartsunk melletted minden élethelyzetben. Segíts, hogy bátrak legyünk, a mi arcunk is olyan legyen, mint a kova, irántad való hálából és szeretetből. Segíts, hogy így tudjunk vállalni mi is téged, akkor is, hogyha bennünket is ütni, verni fognak. Ha köpködnek reánk, ha minden gonosz hazugságot terjesztenek, ha háborgatnak bennünket. Segíts, hogy te erőddel megerősítve bírjuk ezeket a dolgokat elviselni, és közben vállalni téged, a mi drága megváltónkat, a te drága igazságaidat, melyeket a Bibliába kijelentettél, önmagadról, a bűnről, a kegyelemről, a kárhozatról, és sok más egyébről is. Segíts, Urunk, bennünket, hogy vállalni tudjuk az erkölcsi igazságaidat is. Képviselni tudjuk az igazságosságot, az igazmondást, a becsületességet, és sok más ilyen erényt, amit te mutatsz nekünk. Kérünk arra bennünket, hogy segíts úgy szavainkkal, mint életünkkel rád mutatni, és téged hirdetni ebben a világban. Ó, Urunk, kérünk téged, hogy ragadd ki az egyházat a gyávaságnak az állapotából, és erősítsd meg minden egyes tagját. Köszönjük te néked, hogy ezt kérhetjük magunknak is, gyülekezetünknek is, és a világba szétszórt testvériségünknek is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a héten reformációi emlékesték vannak. Ma este az evangélikus templomban lesz a megemlékezés, dr. Kereskényi Sándor hirdeti az igét. Hétfőn este 6 órakor a Calvin téli gyülekezeti nagyteremben lesz az alkalom, és október 31-én a Honvéd téren lesz a reformációi emlékünnep úrvacsoraosztással egybekötve. Barta Tibor hirdeti az igét, és Molnár János tart egy előadást a reformációról. Az alkalom előtt 17:30 pedig koszorúzás lesz a Szegedi Kis István szobor előtt. Szeretettel hívják és várják a testvéreket ezekre az alkalmakra. Hirdetem azt, hogy ezek miatt az alkalmaink miatt a jövő heti gyülekezeti alkalmaink, tehát úgy az ifjúsági óra, mint a keddi biblióra is elmaradnak. Pénteken az imaórát is most elhagyjuk. Az iskolai szünet van az iskolákban, amiatt pedig a hittanórák sem lesznek. Tehát most ilyen csendes hetünk lesz ebből a szempontból, de a reformáció heti alkalmak azok mennek, még csütörtök este is lesz egy alkalom. Ha valakit részletesebben érdekel a program, akkor még talán a kisasztalon is van hátul egy pár darab, de kint is ki van téve a fali újságra a program. Hirdettem a testvéreknek azt, hogy november 17-én, 17 órakor, könnyű megjegyezni, 17-én, 17 órakor lesz a gyülekezetünkben egy nagyon szépnek ígérkező est, Reményik Sándornak a verseit adja elő, Hűvösvölgyi Ildikó, és őt kíséri egy bizonyos Csáki András, gitárművész, aki zeneművészeti egyetemre jár, illetve több neves díjat is elnyert már nemzetközi gitárversenyeken, tehát egy igazi gitárművész. Ő kíséri ezeket a verseket. Hát aki hallotta már ezt az összeállítást és kompozíciót, az teljesen le volt nyűgözve tőle. Azt mondta, hogy gyönyörű volt, csodálatos volt. Nagyon lélekemelő, nagyon bátorító, erősítő, vigasztaló. Aki ismeri Reményik verseit, az annak van is erről valamiféle fogalma. Tehát ezt ide hozzuk a gyülekezetünkbe. A Protestáns Közművelődési Egylet szervezi ezt az alkalmat. Mi is szervezzük. Úgy néz ki, hogy belépőjegyet is kell szednünk, 500 forintot, de meg fogjuk ezt valahogy oldani, hogy nekünk ne kelljen, majd megpróbáljuk ezt valami alapítványi pénzből elrendezni, hogy a gyülekezeti tagjunknak ne kelljen már fizetni ezért az alkalomért. De ez pénzbe is kerül egyúttal. Lényeg az, hogy készüljünk erre így, tehát november 17-én 17 órakor lesz ez az előadás. Pénzügyi okok senkit ne tartsanak vissza ettől az alkalomtól. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 455. énekünket. 455. Testvérek, menjünk bátran! Hamar leszáll az éj. Az első, második és a hetedik és nyolcadik versét énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el.